Áldott a király, aki az Úr nevében jön. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 90. Zsoltárunk első versével kezdjük meg ünnepi istentiszteletünket. Te benned bíztunk elejétől fogva. Folytatjuk az Isten tiszteletünket, a 395. dicséretünk három versével, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve.
Meglátja végre, hogy szeretni.
a mi segítségünk, virágvasárnap ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott a Lukács evangélium a 19. részében, 28. verstől a 38-ig, a virágvasárnapi történetet.
Amikor Betfagé és Betánia közelében, ahhoz a hegyhez ért, amelyet az olajfák hegyének hívnak, elküldte két tanítványát ezzel a megbízatással. Menjetek el a szemközti faluba. Ahogy odaértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha valaki megkérdezné tőletek, miért oldjátok el, így feleljetek. Szüksége van rá az Úrnak. A két tanítvány elment, s úgy talált mindent, ahogy mondta nekik. Amikor eloldották a szamarat, gazdájuk megkérdezte, miért oldjátok el a szamarat? Szüksége van rá az Úrnak, válaszolták, és elvezették Jézushoz. Aztán ráterítették ruhájukat a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amikor elvonult, ruhájukat az útra terítették előtte. Már közel jártak az olajfák hegyének lejtőjéhez. Egyszerre a nagy sereg tanítvány hangosan áldani kezdte örömében az Istent a sok csodáért, amelynek szemtanúja volt. Áldott az Úr nevében érkező király, kiáltozták. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. A tömegből néhány farizeus azt mondta neki, Mester, hallgattasd el tanítványaidat. Mondom nektek, felelte, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket. Urunk Istenünk, hálaadás van a szívünkben és öröm. Köszönjük ezt a mai napot, és köszönjük az ünnepeket, amelyek arra valók, hogy közre fogják az életünknek a munkás hétköznapjait, sokszor fáradtságos idejét, megpihenhessünk, feltöltekezhessünk, és új erővel indulhassunk. Most különösképpen egy ilyen napot ünneplünk, amikor emlékezünk arra a szép virágvasárnapi esemény sorra, amikor az Úr Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, amikor a szívek megteltek felhőtten örömmel, hálaadással, amikor nem a holnap szorongatott, nem a múlt fájt, hanem egyszerűen csak jelen voltak és örültek. Rövidek ezek a pillanatok, és azt kérjük, hogy a te áldásod legyen rajta, hogy elvihessük ezt az örömet a szívünkbe, hogy ebből tudjunk élni, táplálkozni, sőt, növekedni, téged áldani, egymást szeretni. Így kérünk, áld meg ezt a mai napot, áld meg és pecsételd el ezeket az ifjakat, és hallgasd meg minden könyörgésünk érettük. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kérem a gyermekeket, vasárnapiskolásokat, azért biztos van egy pár. Gyertek csak. Gyere arra oldalra, jó? Még fölbillen a templomat, csak egy helyre álltok. Szervusz. Jó, fogd meg a kezit, és összetudtok kérni, akkor fogjátok meg egymást teljesen. Úgy a kis kezedet te is főnök nyújtsd oda, ott a kislánynak is, ne légy. Úgy. Jó. Úgy, menjél közelebb. Ez az. Na, örülök neki. Most egy nagyon szép köszönést. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Egy pillanat. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok nektek. Ugye az ember napjai abba kelnek, hogy vagy telnek, hogy több dolgot keres, ezek közül a leggyakoribb a... Ismered te is ezt a problémakört. Igen. Ugye, de nem csak azért is kell keresni, mert van egy távolba látó, van egy közellátó, meg ilyen hasonlók, és akkor mindig sosem az van az embernél, ami kell. És elgondolkodtam azon, hogy ilyen szemű emberek vannak a világon, van, aki csak messze lát. Ugye nagy dolgokról gondolkodik, és nem látja a mellette lévőt. Nem beszél vele, nem veszi észre, ha valami baja van, mert ő nagy dolgok, a messzire néz, ugye? Tervez meg hasonlók. Van, aki meg csak mindig közelre néz, mindig csak azt látja, hogy mi a mai napnak a problémája, mit kell tennem, a másiknak mi a baja, és nem tud kicsit szárnyalni, fölemelkedni. Hát ezek, ahogy különböző szemüvegek vannak, különböző emberek is vannak. Na de hát van egy izgalmas szemüveg, ami éppen rajtam van. Ez milyen szemüveg? Most ne nézzük az állagát, mert nem pucoltam meg, úgy látszik. Ezt minek hívják az ilyen típusú szemüveget? Úgy hívják, hogy bifokális szemüveg. Ez miért érdekes? Mert lehet vele távolra is, meg közelre is. Így van. Na most eszembe jutott, hogy az Úristen az hol van? A mennyben. Na most az messze van? Hát jó messze van, igaz? Ugye vannak ilyen igék, hogy az Úristen lenéz a földre, néz az kis apró embereket, azt fölte, távol lát. Hát látja-e vajon az én kis problémámat, nyomoromat, bajomat, ami nekem itt a földön? Ugyanakkor azt mondja az apostol, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Lehet ennél közelebb lenni? Hogy benne van a szívemben, ugye? Mind a kettő igaz, mert az Úristen az bifokálisan néz, mint ez a szemüveg, messzire nagy dolgokat végtelenben néz, és egész közel téged is lát meg, téged is, ilyen közelről. Tudod? Na hát ezt ugye megjegyeztük, amikor majd esetleg már szemüvegünk lesz, hogy így néz ránk az Isten, közelről is lát, meg távolról is. Ha távolra néz, akkor azt látja, hogy ennek a gyereknek helye van nálam a mennyben, majd egyszer, ha eljön az ideje. Közelről néz, akkor mit csinál, belenéz az ellenőrzőbe, igaz? Na, örülök neki, hogy itt vagytok, és akkor az a kezem, köszönjünk. Áldás, békesség. Jól van, szervusztok, köszönöm szépen. Addig keressük a 171. énekünket. Jól van, örülök neki. 171. énekünket, és énekeljük az igehirdetésre készülve. Megáll az Istennek igéje. Hallgassuk meg Istennek igéjét. A János Evangélium a 18. részéből olvasom az igét, a 19-21. Terjedő versekig. Ez Jézus kihallgatásának részlete a főpappal való találkozáskor. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki. Én nyilvánosan szóltam a világhoz, én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem?
Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik, íme ők tudják, mit mondtam. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mi korunk az rendkívüli módon kiszélesedett, kitágult, abban az értelemben, hogy a nyilvánosság határoz meg mindent, de ugyanakkor azt is jelenti, hogy válogatás nélkül információ özön van. Különösen a kicsinyek vagy a fiatalok élik át ezekkel a különböző eszközökkel. És erre az a jellemző, úgy érzem én legalábbis erre az információ özönre, hogy éppen el lehet benne rejteni az információt. Miközben azt gondoljuk, hogy mindenhez hozzáférünk, mindent el lehet dugni. Körülbelül sejtem csak, hogy mit jelent az az információs felhő, amiben most már ugye annyira sok és összetett ez a tárolás, hogy úgymond föllövik a felhőbe, ezt keresse meg, aki tudja. Ugye? És az az asszociációm támadt, hogy a felhő az arra való, hogy eltakarja a napot. Ugye? Tehát amikor így ez az információs felhő így kialakul, akkor az igazság meg a valóság az úgy elkezd eltüdedezni. A korunk hőse, ugye az a számítógépe zseni, jó vagy rossz oldalon, kódokat törnek, a másik meg igyekszik elkapni. Úgyhogy mindenféle ilyen jelenségek vannak, de az is igaz, hogy ott van a neten a Biblia, és rengeteg ismeret hozzá, soha nem volt ilyen nyilvánossága az Isten igéjének, azáltal, hogy ott van a hálózaton. És persze igaz az ellenkezője is, hogy nagy erők meg igyekeznek kiszorítani egyszerűen akár csak az európai kultúrából. Tegnap én is, vagy tegnap előtt nagyot léptem a nyilvánosság irányába, megkértem gondnok urat, hogy tegye rá az e-mailt a mobilra. Ugye? Szerencsére nincs nálam, remélem, megnézem, nincs. Ugye, beadtam én is, hogy úgymond a derekam. Biztos, hogy egy csomó lehetőség, de azt is jelenti, hogy most már akár ülhetek egy szobába egyedül, és nyomkodom a mobilt, minek beszélni. Hát majd elküldi e-mailen. Hát persze ezt egy kicsit karikírozom. Ugyanakkor nem kiáltjuk ki mumusnak a nyilvánosságot, mert a Krisztus követés az egy nyilvános ügy. Egész életemben majdnem, hogy azt mondanám, de gyerekkorom óta ezt hallottam, hogy ez privát ügy. Hát ezt tudjuk, akik itt ülünk, hogy ez nem igaz, nyilvános ügy. Ugye, látszania kell, ez nem úgy van, hogy én otthon vagyok keresztény, nekem kint a nyilvánosságban kell kereszténynek lenni, ott kell megvalni, ott kell valamit felmutatni, el kell térnem a világtól, hogy lássák, hogy észrevegyék, hogy én keresztény ember vagyok, és aztán ezt készségesen meg kell magyaráznom, hogy miért így, és miért nem amúgy. Sőt, fel kell ajánlanom, mint kipróbált életformát, éppen a nyilvánosságnak ezt a szót használjam. És nagyon érdekes, ugye Jézust itt mindenféle vádakkal próbálják illetni, az egyetlen, amire appellál, hogy én nyilvánosan szóltam a világhoz, én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, a zsidók minden összejönnek, Jézust elismerték tanítónak, de egy felnőtt ember is a zsinagógába bármikor felállhatott, szólhatott, nem volt az egy ilyen elveszett kor ebben a tekintetben, nagyon is érezték és élték a nyilvánosságot, és a templom meg különösen az volt mondjuk a média centrum, mert ami ott történt, az az egész világon, a diaspórában élő sok-sok közösséget végtelenül érdekelt, és hamar elmentek a hírek. Tehát ez nagyon fontos, hogy Jézus nagyon jól tudta, hogy ő miért a templomban, a jeruzsálemi templomban tanít, amikor csak lehet, mert a nyilvánosságra elé akart menni az ő ügyével, evangéliumával. És aztán el is mondja, hogy nem volt olyan tanítása, nem volt titkos, nem titkon szólt, nem volt az, hogy ez a nyilvánosságnak, és van egy ilyen, mit tudom én, milyen csukjába, és fákja fénybe éjszaka összejövő külön kis titkos társaság. Nem beszéltem titokban semmit, az a szó szerepel itt, hogy az elrejtett a rejtek helyen lévő a kriptó, ugye is a kripta jön ebből. Ugye amit Jézus hirdetett, és azóta is hirdett az egyház az ő parancsára, megbízásából, az teljes nyilvánosságot igényel, mert Isten nem zugolyába költött mesékkel etett bennünket, hanem az egész világot kívánja megszólítani. Mind szavaival, mind tetteivel, bármikor ezért el tud számolni, azt mondja Jézus, de mert ha egyház is, ha titkon szól, titkon tesz valamit, hát akkor megy a kriptába, ugye ott van a helye a titkos dolgoknak, és ugye nagyon érdekes, hogy mindenféle könyvekkel próbálják bemagyarázni, hogy milyen titkok zajlanak, Da Vinci kód, meg kell fejteni, ugye, és kiderülnek a nagy titkok. Minden áron ezt akarják bebizonyítani, hogy az igazi az titokban megy, nem, az igazi az nyilvánosan történik. És az a lényeg, hogy aki a nyilvánosság elé lép, az 100%-osan vállalja önmagát. Ugye ne rejtegessen, ne legyen takargatni valója. Nem kell mindent kiteregetni, de nem is kell titkolni. A hívő ember törekszik erre az állapotra, hogy ő nem szól titkon semmit. Senkinek a háta mögött, meg semmi egyéb ilyen dolgokban nem vesz részt. A nyilvánosság azt jelenti, hogy helyen mondja az apostol, hogy nem mondunk, sőt, így mondja, a szégyen takargatásáról is, amit ugye nagyon nem szeretnénk, hanem elkezdjük építeni őszinte önmagunkat, és úgy tudunk jelen lenni, átlátható, átlátszó emberré kell válnunk. És ez nagyon fontos, hogy mindjárt az elején ez fontos legyen a gyermekek számára is. Ugye az nagyon érdekes, és nagyon zavarja az embert, hogy bár ez része, ez nem érzek, de ugye amit állítólag föltesznek a netre, ugye Facebookon, az örökre ott marad. És akkor egyszer már letiltottam, meg lehúztam, mert mit tudom én, kiássa valaki, amikor már miniszterelnök vagyok, és akkor hozzák, hogy na, tessék látni, itt van. Ugye? Érdekes, hogy azért ez nem zavarja az embereket ebben a felelőtlenségben, pedig az igazi nyilvánosság az, hogy az Isten előtt élem az életem. Ugye azt mondja Jeremiás próféta, hogy szemeidet rajta tartod az emberek minden útján. Hát még tudni kell erről a nyilvánosságról, és miközben esetleg mindenféle dolgokat szeretnénk eltakarni, teljesen fölöslegesen és gyermekesen, ugye, mert így csinál a gyerek, és azt mondja, hogy elbújtam, ugye, mert ő nem lát, hát azt gondoljuk, hogy az Úristen nem látja, hogy a szemeidet rajta tartod az embernek minden útján. Mint nyomdász, azt nagyon jól tudom, hogy amit magam szedtem már régi időkben, amikor még ilyen volt, ugye, akkor azt mindig egy kívülállónak kellett megolvasni, mert én az ordító hibát se vettem észre. Mindig azt olvastam, amit szedni akartam, és nem az, amit közben kiszedtem. Ugye? Tehát Jézus benne volt a nyilvánosságban, mint ahogy az Isten rajta tartotta a szemét, hogy legyen, aki kívülről jöve látja, hogy így mondjam, az ordító hibákat, látta a kortársak súlyos bűneit, amiről nem is gondolták, hogy ez olyan nagyon nagy baj lenne. Aki tudja, hogy a nyilvánosságban benne van Isten látása, jelenléte, ítélete, az előbb-utóbb elkezd változni, annak fontos az, hogy vajon az Úristen szeme előtt hogyan zajlik az én életem. És nem annyira az az érdekes, hogy persze rajtam a világ szeme, ez is fontos, hogy milyennek látnak engem, de azért az is nagy kísértés, hogy én megfeleljek egy ilyen csoportnyomásnak, ugye, mert mit mondanak az osztálytársak, a haverok, erről bőségesen tudnánk mesélni az iskolában. Hát nem annak kell megfelelni, hanem annak kell megfelelni, hogy ott van az Úristen tekintete, amelyik megítél, de mindig szeretettem, mert fontos neki az én személyem, életem. Aki magasra tekint, ugye az önmagát is, a környezetét is magasabbról látja, átlátja az önigazolásokat, a kisebb-nagyobb manővereket, mert elkezd az Isten személyével nézni önmagára, hogy ahogy érik a személyiség lassan, most azért csak egy állomáshoz értünk, egy visszatekintés, egy mosolyog magán, hogy hát milyen gyerek voltam. Aztán megint lép egy kicsit, és hát milyen kis idétlen kamasz voltam, és így tovább. Aztán lehet, hogy az egész életbe így fog menni, de azért közben érni kell a személyiségnek növekedni, egyre inkább ezzel a szemmel látni magam. Ugye Jézust vádolják, ő pedig így válaszol, kérdezd meg azokat, akik hallották, hogy mit beszéltem nekik. Ugye ő nem egy ilyen korabeli médiasztár vagy celeb volt, és ő nem egyszerűen csak beszélt, ami éppen eszébe jutott bárhol, bármikor, hanem ő bizonyságot tett az atyáról és a vele való közösségről. A bizonyságtétel vagy tanúságtétel az nem vallásos beszéd csupán, nem csupán annyi, hogy tudok beszélni az egyházról, a Bibliáról, a történelemről. Ugye ezt igyekeztünk megtanítani, és tegnap számot is adtak, hogy azért föl lehet tenni kérdéseket, tudnak róla beszélni. Ez nagyon áldott dolog, bizonyságtétel azért egy picivel több és más. Ugye az Úrról szól, és arról, amit megéltem az ő útján. Ezért az igazi bizonyságtétel az néha csak egy szótöredék, egy igen, egy nem, vagy egy gesztus, ugye, de mindig felülről ihletett, és ezért végtelenül értékes. Ugye, akik ezt hallották, láttak, igazolják. A konfirmáció is egy nyilvánosság, és azért is izgulnak, mert ugye, ilyen sok ember előtt még talán életükben nem is voltak, ha csak nem az iskolai szereplésen, nem is kicsi helyi szinten ez a nyilvánosság most itt előttünk, és itt kimondunk valamit nyilvánosan, megpecsételjük, a szavamat adom, ezt ugye nem kell letagadni, nem kell szégyelni, az megerősítés, a konfirmáció megerősített szavak ezek, amelyek segítenek a gyenge, a bizonytalan érzéseink kitisztázásához, amit kimondtam, az érvényessé tud válni, egy alapkővé tud válni, amelyre rá lehet építeni az én kibontakozó életemet. És az az élmény, hogy én kimondtam egy döntést, kinyilvánítottam egy szándékot sokak előtt, ez már nem egyszerűen csak úgy vagyok egy közösségben, most már része leszek általa. A helyemen is vagyok, ami elismerem, hogy akik engem hallottak, és most azok komolyan vesznek engem. Kezdek így betagolódni közösségbe, és ebben a helykeresésben, megtalálásban valami magasabb rendűt lehet megtalálni, hiszen az egyház nem egy társaság pusztán, hanem a Krisztus teste, az ő fősége alatt. Ugye, és ő látja, érzi, irányítja ennek a testnek minden pici részletét, és itt most ez a test gazdagodik. Együtt vagyunk részei Krisztussal ennek a közösségnek, és az ő szeme vezéreljen engem, az ő személyének vonásai megjelenhetnek az én életemben, és ettől leszek igazán más, ez az igazi, ez a cél. Isten áldjon meg mindnyájunkat, őket most pedig különösképpen, amikor majd elhangzik ez a fogadalomtétel. Amen. Keressük ki a 161. dicséretünk, és első három versét énekeljük készülődésképpen, Siess keresztény lelki jót hallani.
Krisztusban mi is,
Maradjunk ülve. Most a konfirmáció következik, szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre, és természetesen először a konfirmandusokat. Arra fogom most őket kérni, hogy szépen abban a rendben, ahogy bejöttünk, ezt tetszett látni, hogy ugye milyen a rend, ugye, ahogy bejöttek szépen. Ide álljatok félkörbe, kezdjétek ti, ezt nekem gyere, és úgy, hogy elférjen mindenki, úgy egymás mellé, szépen. És aztán föl fogom olvasni, mindenki a helyét megtalálja. Jó, köszönöm szépen. Föl fogom olvasni a nevüket, és azt kérem, hogy egy pillanatra forduljanak hátra. Ábrahám Eszter, Gulyás Szilárd, Győri Boróka, Győri Csanád, Hatvani Dóra, Katulic Emese, Katulic Noél, Kenyeres Blanka, Klein Patrik, Mecseki Zsófia, Németh Dániel, Nyári András, Nyári Bíborka, Pallós Anna, Pintye Gergő, Simon Ákos, Szilágyi Péter és Tóth Eszter. Azt is elmondom, hogy tehát maga a fogadalom tétel alatt ugye állni fogunk, ha valakinek az állás probléma, akkor nyugodtan maradjon ülve. Először kettő gyermeket, Klein Patrikot és Mecseki Zsófiát meg fogjuk keresztelni, kilépnek majd a sorból, megkereszteljük őket, az egyiket, a Zsófiát én, Patrikot pedig András, mert ugye iskolából is van három gyermek, és úgy vagyunk együtt 18-an, utána visszalépnek a sorba, és akkor jön a konfirmációs fogadalomtétel felhatalmazás, aztán amikor ez megtörtént, akkor a gyülekezet áldása gyanánt fogjuk énekelni a 264. dicséretünk második verset, áldjad őt, és a legvégén pedig majd úgy fogunk kivonulni, hogy ennek az éneknek a további verseit énekeljük, és akkor kivonulunk úgy, ahogy szépen bejöttünk, most nem a 178-kal fejezzük be. Tehát akkor most a konfirmált, illetve a keresztelő következik, kérném szépen, hogy a gyülekezet álljon fel, és hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangélium a 28. részéből olvasom az ígét. Így szól Jézus a tanítványokhoz, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Lépjetek csak egy picit egy lépést előre, hogy lássunk benneteket jobban. És akkor most megkérdezem tőletek, hogy készek vagytok-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává és Jézus követőjévé lenni. Ha igen, feleljétek a Szentlélek segítségét kérve, igen. Szentlélek segítségét kérve, igen. Köszönöm szépen, akkor gyere, kedves Zsófia.
Ezt a kezedbe adom. Úgy. Hasd előre kicsi fejed. Zsófia, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Köszönöm szépen. Gyere, Patrik.
Patrik, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében.
Amen. Köszönjük szépen!
Most pedig a konfirmációs fogadalom tétel következik, mindenek előtt megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig kérdezem tőletek a következőt. Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztény anyaszentegyháznak és református egyházunknak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben szeretnétek megmaradni, szeretnétek Krisztust követni és vallást tenni róla, ha igen, feleljétek, kijelentem. Az ősgyülekezet gyakorlata szerint most a kézrátétellel való megáldás következik, melyben majd segítünk egymásnak Andrással.
Nem látok egyet, csak
várjál.
Jó.
Eszter, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, ha folyókon nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened. Amen.
Gratulálok, kicsit. Jó, ezt most már társ magad, ne?
Köszönöm. Szilárdé.
Jó. Ja, te jössz, bocsánat, igen.
Szilárd, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Amen.
Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja a könyörülő Urad. Amen.
Csanád, elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen.
Dóra, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Emese, ezért meghajtom a térdemet az én atyám előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Amen. Noel, örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnynak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Nem azért van, hogy ugyanaz az áldás, mert csupa öreg ember van itt, ugye? De ez egy véletlen így alakult. Blanka, mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Amen.
Gratulálok, kicsi.
Patrik, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Amen.
Zsófia, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Amen. Dániel, te áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Amen.
Gratulálok.
András, hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Amen. Viborka, zugolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik közt ragyogtok, mint a csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Amen. Anna, az igazsághoz ragaszkodva, növekedjünk fel a szeretetben, mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Amen.
Köszönöm, kedvesen.
Gergő.
Nem tudom,
bocsánat. Jó. De van egy kis, hogy mondjam, ismétlés. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnynak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, meg járnak és nem fáradnak el. Amen.
Valamit többször kinyitottam, úgy látom.
Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Amen. Péter, harcold meg a hitnemes harcát, ragadd meg az örök életet, melyre elhivattál, melyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Amen. Eszter, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.
Na jó.
Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak és református anyaszentügyházunknak, elhívott szolgája, egyházunk önálló úrvacsorázó tagjaivá nyilvánítalak titeket. Amen. Most foglaljon helyet a gyülekezet, a gyermekek maradnak, és az ifjúság nevében Simon András kérem, hogy jöjjön és köszöntse őket.
Kedves, frissen konfirmáltak, szeretettel köszöntelek benneteket a gyülekezet ifjúsága nevében, itt konfirmációtok alkalmából. Most nagyon sok tudással van tele a fejetek, Istenről, a hitről, a Bibliáról, de a tanulás a vizsgátokkal még nem ért véget. Ahhoz, hogy hitben is fel tudjunk nőni, nagyon hosszú utat kell megtennünk Istennel, sok akadályon kell átverekednünk magunkat, és sokszor szorulunk a felnőttek segítségére is. Én úgy tapasztalom, hogy a gyülekezet az a hely, ahova szükségünk van visszatérni, de jobb el sem hagyni. Maradjatok a gyülekezetben, maradjatok együtt, és kívánom, hogy egymáson keresztül is növekedhessen a hitetek a valódi nagykorúságig.
Nagyon szépen köszönöm. És akkor gondok urat kérem.
Kedves konfirmandusok, ünneplő gyülekezet, családok, Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele, első rész, 14. versen szeretnélek köszönteni titeket. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Elmondhatjuk, hogy sokféle kincsünk van, ugye ebbe a korosztályba, ajándékként okostelefon, laptop, ilyen-olyan kütyű kerül a kezünkbe. Én is egy okostelefonról olvastam ezt az igét, de nem az okostelefon az érték, hanem az ige. Elmondhatjuk, de lehet tölteni a bibliaolvasó kalauz, meg a bibliát is a telefonra, le lehet tölteni még a református énekes könyvet is, és igazából az a tartalom a lényeg, ami ott van. Ennek nagyon sokféle formája van. A papír az tartósabb. Valószínű, hogy még 500 év múlva is az, amit kaptatok, ez a nyomtatott biblia, ez olvasható lesz. Hát ez a telefon, amit én olvastam, ez lehet, hogy már egy nap múlva nem lesz használható. De az a üzenet, amit kaptatok, az egy olyan érték, ami mindig veletek lesz, és akkor is, amikor úgy tűnik, hogy elég nagy kanyarokat fogtok tenni, kamaszkorban mindenki lázad, ez teljesen normális. És az is normális, hogy a felnőttek világa ellen, a felnőttek szokása ellen, a mindenféle hagyomány ellen lázad az ember. Én is ilyen voltam, valószínű, hogy a szüleim is ilyen voltak, meg a nagyszüleim is, de aztán egy idő után rájövünk, hogy itt-ott egy kicsit alakítani kell a dolgokat, de mégiscsak azért mindaz a hagyomány, amit az ősök összeraktak, abban azért van érték. És hogyha a szülők esetleg ezt nem kellő hitelességgel képviselték, akkor is az az érték ott van, mert az az érték az Jézus Krisztus személye. És igazán ezt kívánom nektek, hogy mindaz, amit tanultatok itt az elmúlt hónapokban, vagy években, ugye, aki már elsőtől hittanra járt, az már elég sokat tanult, mindez váljon személyes kapcsolattá. Hiszen a kereszténység, ez nagyon fontos, nem ideológia, hanem az élő Krisztussal való személyes kapcsolat. Ezt nem lehet tanítani, nem lehet erőszakolni, de erre el lehet jutni az ismeret alapján. Én azt kívánom, hogy erre jussatok el, és ehhez ajánlom azt a lehetőséget, hogy jöhettek ide hozzánk ebbe a gyülekezetbe, de bárhova kerültök a világba, mindenhol találjátok meg a csillagot, a református templomokat, a magyar református templomokat, és tegyetek azért, hogy az otthonos legyen. Mert ez is beletartozik, hogy a református gyülekezet az nem egy egyszemélyes szóműsor, amit a tiszteltes úr vagy a tiszteltes urak előadnak, hanem az a gyülekezet a közösségnek az összessége. És köszönöm, hogy eddig ilyen sokan itt voltatok, sok energiát beletettetek a dolgokba, és kívánom, hogy a jövőben is legyetek így együtt, a Krisztusban legyünk együtt. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Most pedig a gyülekezet áldó éneke következik, erre kérem, hogy álljunk fel, aztán utána elfoglaljuk a helyünket, és elénekeljük a 264. dicséretünk második versét. Meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Urunk Istenünk, köszönjük néked azt, hogy itt voltunk a te házadba, sokfelől érkeztünk ide, és keresztük az egy szükséges dolgot. A te szent lelked munkálta ezt, és könyörgünk azért is, hogy munkálja, akkor is, amikor elmegyünk. Hadd kérjünk ezeknél a gyermekekért, az ő életútjukért, csak az irányokért, amelyeket majd kiválasztanak maguknak, és elindulnak rajta. Hadd könyörögjünk azért, hogy ezen olyan legyen, ami a leginkább megfelel az ő számukra, és azt te tudod a legjobban. Amiben ki tud bontakozni az életük, a személyiségük, amiben valóban átlátszó lesz az élet minden takargatni való nélkül, amiben hordozza majd azt a magasabb minőséget, amivel csak te tudsz bennünket megajándékozni. Így kérünk, érettük. Kérünk a családokért, a szülőkért, nagyszülőkért, rokonokért, mindazokért, akik körülveszik őket, és igyekszenek mindent megtenni azért, hogy a legjobbat kapják. Taníts bennünket arra, hogy a jó és a jobb után a legjobbat tudjuk nekik adni. Így kérünk, hogy áld meg őket ebben a közösségben, hallgass meg a mi imádságunkat, és különösen könyörgünk most azokért is, ahol valami gond vagy baj vagy betegség van, akár az ő családjaikban. Könyörgünk azokért, akik gyászolnak most és emlékeznek 10 évvel ezelőtti szomorú eseményekre, melyeket hordozunk a szívünkbe egy életen keresztül. A te vigasztalásod legyen ott, és a tőled kapott reménység irányítsa az ő és minnyájunk lépteit. Imádkozunk az intézményeinkért, a kicsinyekért, az óvodásokért, az általános iskoláért, imádkozunk terveinkért, a mi egyházunkért, és könyörgünk a felelős vezetőinkért, akik döntéseket hoznak, akik a döntéseiktől függ a mi jólétünk és jólétünk. Áld meg őket is bölcsességgel, kegyelemmel és szeretettel, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most elfoglaljuk a helyünket, a konfirmandus testvéreket is kérem, hogy szépen üljetek le, úgy, ahogy kijöttetek, és átadom a szót akkor nagy tisztelt úrnak, sok hirdetni való van.
Kedves testvérek! Mai alkalmunk után még ma is lesz a gyülekezetben két program, mind a kettő 5 órakor kezdődik, a nagy ifi, illetve az ajtónyitó istentisztelet, aki még úgy érzi, hogy a konfirmációs ünneplés utáni, ebéd után ráír, akkor szeretettel várjuk, és várunk mindenkit erre, ezekre az alkalmakra. A megszokott rendben lesz a hétfőn kórus, kedden bibliaóra, szerdán a babamama kör bibliaóra, és 10 órakor, és este a vasárnapi ige körüli bibliaóra, bibliakör meg lesz tartva, ugyanúgy a csütörtök reggel 8 órási bibliaóra is. Hirdetem, hogy nagy csütörtökön este 6-kor gyűlünk össze egy istentiszteletre, majd utána pénteken este 6-kor nagypénteki istentiszteletet tartunk. Pénteken az elsős konfirmandusok órája, így a szünet miatt is, meg nagypéntekre tekintettel elmarad. Hirdetem, hogy utána pedig ugye húsvét vasárnap lesz az úrvacsorás istentisztelet, a konfirmandusok első úrvacsorája, őket szeretettel hívjuk és várjuk, elvárjuk az itt létüket, és mindenki mást pedig szeretettel várunk. A mai napon Kálai András testvérünk olvasta az igét. Pénteken volt a konfirmációs vizsga, és nagy örömünk, hogy 15 gyermek konfirmált a gyülekezetből, 3 pedig a református iskolában készült fel erre az alkalomra. Nagy héten, még április 2-án, ugye, ahogy említettem, lesz nagy csütörtökön istentisztelet, nagy pénteken is, és nagy szombaton, hadd helyezzem a testvérek szívére ezt az alkalmat. Ima délután tartunk, 5 órától, ez egy nagyon szép alkalom arra, hogy a húsvét, a nagyhéti alkalomban minél jobban elmélyüljünk, erre várunk is mindenkit szeretettel. És igen, és nagypénteken délelőtt nem lesz istentisztelet, csak este 6 órakor. És hirdetem, akkor húsvét vasárnap után pedig húsvét hétfőn 10 órakor lesz szintén úrvacsorás istentisztelet. Az örömteli mai ünnepnapokon gondoljunk arra is, ahogy imádságban el is hangzott, azokra, akik gyászt hordoznak a szívükben. A mai napon emlékezik Marton Józsefre, a családja, aki 2005. március 28-án hunyt el. Temetésén a 150. Zsoltár emlékeztetett foglalkozására, hiszen zenész volt. A vigasztalás igéit Ézsaiás 24. könyvének 24. részéből a 7. 8. vers alapján hirdettük. Gyászol a must, búsul a szőlő, és sóhajtoznak mind, akik jókedvűek voltak. Abba maradt a vidám dobolás, megszűnt a zajos vigadozás, abba maradt a vidám citeraszó. 10 éves évfordulóján gyászolják felesége, leánya, veje, unokája, testvére is, annak családja, egykori zenész kollégák, barátok itthon és külföldön. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott szívű családra, és gondolunk rájuk szeretettel. Most átadom a szót a gondnok úrnak, aki folytatja a hirdetéseket.
Kedves testvérek, én is szeretném mindenkinek a szívére helyezni a szombati ima délután alkalmat. Nem kell az egészen részt venni, lehet, és lehet másfél órás blokkokra eljönni. Az ima közösség az nagyon fontos mostanában, sok szempontból is imádkozhatunk a családokért, a konfirmandusokért, azokért, akik készülnek nehéz szolgálatokra, intézményeinkért, és ez a közös imádság az egy fontos erejét jelenti a gyülekezet életének és jelét is. Tehát szánjunk rá nagyszombat este egy kis időt. Április 19-én, egy kicsit odébb, tavaszi csembaló koncertünk lesz, előadónk Borsányi Márton, a legújabb hangszere itt van, meg is lehet így kívülről nézni. A koncert után ugyanis lesz egy mélyebb hangszerbemutató, ami mindenki részt vehet. Vannak szórólapok a kijáratnál, illetve plakát. Hívogassunk érdeklődőket, hiszen ez egy rendkívüli alkalom, aki a világ sok iskolájába tanult, és egyelőre még haza tud jönni Svájcból, de ki tudja, hát ha lesz valaki, aki oda ragasztja, vagy reméljük, hogy lesz olyan, aki esetleg ide ragasztja. Szeretnénk felhívni a figyelmet a 1%-ok rendelkezéséről. egyrészt a református egyháznak, közegyházunknak, akik nagyon sok szolgálatot végeznek ebből az összegből, például az intézményeink, illetve szeretett szolgálat támogatására, illetve a gyülekezeti alapítványra. Különösen is kérem azt a testvérektől, hogy sokan vannak, talán a többség, aki senkinek se adja az 1%-át. Próbáljuk meg a környezetünkbe, akiről tudjuk, hogy nem adja senkinek, azt rá meggyőzni arról, hogy azért semmibe se kerül neki, hogy kitöltse azt a papírt, adja a református egyháznak, illetve adja a gyülekezetünknek, hiszen nagyon megfogható, nagyon konkrét szolgálatokat végzünk ennek a segítségével. Kérjük a testvéreket, hogy még van egy nap, aki az óvoda után érdeklődik, akkor ezeknek szóljanak, hogy holnap van a határidő, és sokan most a kerületben most ébrednek, mert az állami óvodák most kezdték meg a, úgymond a kampányt, és most kezdenek el jönni hozzánk is, de nekünk meg az állami óvodák előtt el kell dönteni, hogy kit veszünk föl, ezért aki szeretne hozzánk jönni, az tényleg jelentkezzen sürgősen. Az iskolába felvettek névsora pedig elérhető az iskola honlapján. Köszönjük szépen azt az érdeklődést, amit kaptunk, több mint 110 jelentkezőnk volt a 75 helyre. A helyek beteltek a mezőpaniti kirándulásra is, aki esetleg tartalékként jelentkezik, a Szalontai Károly presbiter testvérünknél jelentkezhet. Illetve a gyülekezeti táborunkra is beteltek a helyek, jelentkezni még pót jelentkezés van Révfülöpre Pap Tamás presbiter testvérünknél. Ne feledkezzünk el arról, hogy mi itt most ünnepelünk, és valószínűleg nagyon finom ebédeket fogunk elfogyasztani, de sokan a magyar testvéreink közül nem tudnak olyan finom ebédeket fogyasztani, különös tekintettel Kárpátaljára. Tehát a gyülekezetünk is adakozást hirdetett a kárpátaljaiak javára. A református szeretett szolgálat kuratóriumi elnöke Pál Sándor gyülekezetünk tagja, tehát bízhatunk abban, hogy az ő közvetítésével a lehető legjobb helyre fognak eljutni az adományok. Tehát kérem, hogy erre is gondoljanak a testvérek, a kijáratnál lehet adakozni, illetve a pénztárosi asztalnál, illetve van egy ilyen doboz is, amiben be lehet tenni a megfelelő összeget. És hát a mindenkinek, a konfirmandusoknak különösen és családjaiknak, de minden gyülekezeti tagnak, és különösen azoknak, akik először vannak közöttünk, sok örömet kívánok, és jelzem, hogy más alkalmakkor is szeretettel látjuk a testvéreket itt a templomba. Köszönöm.
Két dolgot szeretnék még hirdetni a húsvéthoz kapcsolódóan. Az egyik, hogy húsvét hétfőn legátus szolgál, az egy ünnepi küldött a teológiára, és annyira nem is érkezik ő messziről, hiszen Pető Gergő teológusunk, 5. éves teológus végzős hallgató lesz, aki az ünnepi szolgálatot végzi közöttünk, és hát szeretnénk majd neki egy kicsit gyűjteni is, így is gondoljunk majd a legátusra, hiszen hamarosan kikerül, ugye itt rengeteg szolgálatot végez a gyülekezetbe, és innen hamarosan kikerül örömmel és kicsit fájó szívvel is majd ugye megválunk tőle, hiszen más gyülekezetbe fog szolgálni, így gondoljunk rá majd nagy szeretettel húsvét hétfőn is. És szeretném hirdetni még a konfirmandusoknak, illetve a családjuknak, hogy itt látszott, ugye, hogy volt egy beépített fotósunk, Szabolcsam gyülekezeti tagunk, és ő fogja majd a kinti közös csoportképet is elkészíteni, majd amikor a képek elkészülnek, akkor vagy elérhetőek, akkor nyilván ez el fog jutni a családokhoz. És testvérek, énekeljük a 167. dicséret első 3 verszakát, Isten áldásának vétele előtt, és amint miután ezt elénekeltük, fennállva fogadjuk Isten áldását, és láthatólag a 264. dicséretnek a 3., 4. és 5. verszakára fognak a lelkipásztorok, illetve a konfirmandusok kivonulni. Most akkor a 167. dicséret, jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel, mind a 3 verszakát énekeljük.
Thank you. fennállva fogadjuk Isten áldását, és akkor kérem, hogy amint a konfirmandusokkal kivonultunk, mindenki maradjon a helyén, egy közös fényképkészülés utána lehet gratulálni. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.